úgy, ahogy mondjuk. És elfejtettem mondani a telefonszámunkat, 0636 98 098 0. Ezt szerintem hát jobban tudjátok, mint én magam. Ez a Viber, WhatsApp és SMS számunk. És akkor ezúttal üdvözlöm itt a stúdióban Bunkóczi László rally versenyzőt. Szia, Laci!
Jó estét kívánok, sziasztok!
És itt van velünk Szabó Bence, autó ügyis. Csak ennyi most már. Ennyi.
Sziasztok! Annyira jól esik, hogy mindig más titulust kapok tőlem.
Tudom,
szinte
hogy jó
már
esik.
Várom hétről hétre.
Azért hétről hétre, ez nekem egy nagy kreativitás. Nos, örülök, hogy itt vagyunk újra együtt, és már rá is terelem a szóbeszédet a mai vendégünkre és a témánkra. Talmácsi Gábor van itt velünk a stúdióban. Ugyanis, Laci, azt nem mondtad el, hogy egyébként ez egy terv részedről, hogy mindig a magyar sport, illetve a technikai sportok nagyjait hívjuk meg ebbe a rádióba és ebbe a műsorba, és arról fogunk beszélgetni velük, hogy mi volt, mi van és mi lesz.
Így.
Köszönöm szépen, akit pedig üdvözlök a stúdióban. Nem más, mint Talmácsi Gábor, azaz Talma. Hello, hello.
Szia, köszöntöm a kedves hallgatókat.
Köszönjük, hogy itt vagy, örülünk neked. Át fogjuk venni, ezért nagyon sokszor ezt már megtették veled, úgyhogy kérlek, bocsáss meg nekünk, de a jelenről is szeretnénk beszélni, és arról, hogy mi volt, és hogy volt, és hogy most hogy vagy, mert... Kezdhetem én, férfiak?
Csapjál bele.
Szóval, hogy elég sok mindent meghallgattam, megnéztem rólad így az elmúlt pár napban, és én úgy emlékeztem rád, ugye 2007-ben voltál világbajnok a gyorsasági motorsportban, és én úgy emlékeztem rád, hogy ilyen nagyon exponenciálisan épült a te karriered. Ezt lehetett látni kívülről, és szerintem az egész ország ezt látta. És közben, hogyha jobban megnézzük, hogy nagyon-nagyon sok buktató, nagyon sok technikai helyzet vagy buktató volt a te pályád során, és sok-sok konfliktus. És engem érdekelni fognak ma este ezek a konfliktusok is, hogy ezeken te hogyan estél át, és mit tanultál, mit hoztál magaddal belőle, akár a mai tevékenységeidhez.
Vannak izgalmas történeteim.
Hála Istennek. Laci?
Ugyanakkor mindig nagyon sokat beszélgetünk arról, hogy Magyarországról lehet-e világbajnok lenni technikai sportban, és mindig azt mondogattuk eddig, hogy szinte lehetetlen, és te vagy az egyetlen, aki ezt meg tudta valósítani. Engem az érdekel, hogy hogyan fenébe tudtad te ezt ott menedzselni, ennek az egésznek a nyűgét, a pénzügyi hátterét. Hogy került oda egy pici ország Talmácsi Gáborra?
Ugye én 10 éve vonultam vissza, mondjuk hivatalosan nem, de 10 éve nem versenyzem, és én azt mondom nektek, hogy persze nehéz dolog, meg nehéz volt, de én azt mondom, hogy ez a Walt Disney volt. Tehát, hogy én motorozhattam, és azt, hogy én mindig szerettem, tehát motorversenyezni. Tehát motorozni szeretek, de motorversenyezni. Én nem éreztem ezt nehéznek, én nagyon élveztem, és szerintem azért lehettem sikeres, mert nekem mindig megvolt ebben a motivációm, és imádtam képviselni magamat, az országot, a csapatomat, éppen akik akkor mögöttem voltak, tehát hogyha egy Red Bull KTM, akkor éppen ők, vagy az Aspar Aprilia, akkor őket, és utazni, versenyezni, ez fantasztikus volt, persze egy veszélyes sport, de én soha nem éreztem tehát ilyen félelmet, vagy hogy ez nehéz. Hát persze voltak karrier ugrások, karrier frontok, fordulópontok, de tényleg így utólag azt mondom, hogy az a Walt Disney volt, én nagyon élveztem. Tehát a sportolói utáni élet szerintem az egy hát azért unalmasabb, vagy hogy mondjam. Tehát, nincs olyan adrenalin benne.
Felesen ilyen műsorokba kell járni, mesélni az életedről.
Nem, ez jó, ez jó, így tudunk szabadon erről beszélgetni.
Tök érdekes, hogy említetted, hogy képviselted az országot, és azt mennyire élvezted, mert a gyorsasági motorsportot gyakorlatilag te tetted fel a térképre, mondhatjuk így Magyarországon, tehát nem tudom, hogy néztek-e sokan addig motorversenyt, de amikor te voltál, akkor biztos, hogy így megugrott a nézőszám, és
hát
nem tudom, hogy hol tart most. De...
Akkor ugrott meg, amikor pódiumra álltam. Tehát több éve már ugye mentem a MotoGP-n, mondjuk 2001-től 2004-ig, és akkor is voltak szakmailag elismert eredményeim, mondjuk a pontszerzőhely, vagy éppen az első top 10-be menni, ez nagyon jó, de amikor a nagy robbanás volt, ez az, amikor már a top 3-ba tudsz menni.
Hogy azért látszik, hogy nagyon fiatalok itt a srácok, mert nem szabad
elfelejteni,
hogy volt azért nekünk egy Rapály Jánosunk, aki azért, aki egy igazi motorkerékpáros ikon volt. Nyilván abban az időben nem volt még ilyen televízió lefedettség az eseménynek, de azért volt egy nagy nemzeti hős a Talma előtt, aki nem lett világbajnok. Én azt gondolom, hogy talán EB-t nyert talán.
És futamokat nyert, és igen, többszörös futamgyőztes. Más volt abban az időben, ugye, ez más volt.
Kigyűjtöttem egy-két kitüntetésedet, a Magyar Köztársaság Érdemrend lovakkeresztjét kaptad meg 2007-ben, aztán az év sportolója voltál 2005-ben, mi több, az év legsármosabb férfi díját is megkaptad a Woman of the
Talán
Year.
A legelőbb, vagyok a legbüszkébb. A legbüszkébb a Casco di Oro díjra vagyok.
Az az aranysisak.
Igen, az aranysisak.
És miért pont arra vagy a legbüszkébb?
Azért, mert én azért kaptam, hogy mert
a legszakmaibb,
igen, az olasz sajtótól, szaksajtótól, mert én egy spanyol csapatnál versenyeztem, két spanyol csapattársal, spanyol főtámogatókkal, és az utolsó spanyol hazai pályán vertem meg őket, illetve másrészt lettem a futamon. És egy másodlagos motorral, a motorom nagyon jó volt, de nem volt a leggyorsabb, tehát én a Hondától jöttem, és én nem kaphattam meg első évben a full gyári motor, tehát a teljes, ezt a legújabb fejlesztésű motor, tehát azt kell mondani, hogy második számú motoron két spanyol csapattárs, akik nagyon jók voltak, spanyol főtámogatókkal, spanyol csapattal, ezért kaphattam meg ezt a díjat.
Nem fújtak rá, de miatt?
Illetve megtapsoltak a VB, tehát ott a spanyol...
Remélem, legalább látszott tapsolás volt, vagy valami.
Nagyon korrektek voltak.
Egyébként pont ezen gondolkodtam mindvégig, amikor így néztem akár a futamaidat, vagy ahogyan beszéltél is a sportról korábban, hogy ez egy olyan sport, ahol vagy nagyon fair play-nek kell lenni, vagy kiköpi ez a sportág azt, aki nem így játszik.
Hát azért voltak más tapasztalatok is.
Sőt, a közelmúltban is volt egy csomó nem fair play díjas húzás a MotoGP-ben.
Ugye a csapaton belüli harcok azok mindig első számú fókuszban vannak. De azért nagyon fontos megnézni nem csak az érzelmi oldalát, hanem a jogi oldalát is. Tehát, hogy van egy munkaszerződésed, és be kell tartani a csapatutasítást, és ha ez teljesen tiszta, vagy a csapatnak a csapatnak a követeléseit, vagy a éppen stratégiáját.
Nem előző jobbról, vagy nem tudom.
Nem, hát nem volt olyan a Red Bull KTM-nél, hogy volt csapatutasítás, és ugye akkor ezt nem tartottam be. Tehát volt ilyen is.
Tényleg? De például mi a csapatutasítás? Hogy a csapaton belül egymás eredményét ne roncsátok? Vagy...
Nem, ott pontosan az volt, hogy négy futam volt még hátra a világbajnokságon, és ők megkértek arra, hogy nagyobb esélye volt a csapattársamnak, hogy megnyeri a VB címet, és hogy ne előzzem meg.
De és nem beszóltak, hogy ő a gyorsabb, hát, és ezt te nem fogadtad meg.
Ebbe az volt a nehéz, hogy amúgy ez még el is fogadható, de én most próbálom sportmenedzserként ezt egy kicsit megnézni, hogy az volt ebben a nehéz, hogy már be voltunk költözve ruhába 10 perccel a verseny előtt, 15 perccel, és nem igazán volt erre opció csak azt mondani, hogy igen, tehát, hogy fogom segíteni, de közben ugye 42 fok volt Katarba, eszem jutott, hogy hogyan kezdtem a sportot, és hogy azért vagyok itt, hogy nyerjek, és nekem sem volt a következő éves szerződésem, tehát nem az volt, hogy esetleg van benne valami deal, hogy oké, akkor most neki nagyobb esélye van, és akkor esetleg majd a következő évben újra megpróbálhatom, hanem egy kicsit így próbáltak így sarokba szorítani, és akkor én azt mondtam, hogy segítem, aztán a végén úgy alakult, hogy megelőztem.
Annyit árulj már el, légy szíves, hogy mindenhol azt olvasni rólad, hogy te 4 évesen ültél először motorra, tehát egy ilyen kis eszkábált, kis gyerek, gyors motorra ültettek föl, és hogy az volt neked a karrierednek gyakorlatilag az első centimétere, és hogy te egy szegény családból jössz, azt mondtad legalábbis el egy interjúban, hogy egy olyan családból érkezel, és hogy ezt akkor ott csak el akarom képzelni, hogy ezt hogyan lehetett, hogy volt valaki, aki nem tudom, a családnak egy barátja, aki ezt segítette, vagy ez hogy
hát
alakult?
Ez édesapám síugró volt, szerencsére nem ebbe a sportba kezdett el bevinni és támogatni, de minden tisztelet a síugrókért.
Az a világ, sose lehet tudni, illetve.
Megörököltem a sisakját, abban kezdtem motorozni. Tehát ez úgy volt, hogy édesapám kitalálta, hogy amúgy ő is versenyzett motorral, kisebb sikerekkel, hogy ő épít egy saját motort, és egy romettet.
Otthon a fészerben?
Igen, otthon a konyhában. És az volt a garázs. És egy romettet alakított át, úgyhogy leírt róla a lábam, és 4 évesen, amikor az óvodába jött értem, akkor mi mindig mentünk ki egy ilyen kézilabda pályára, akkor Zuglóba laktunk motorozni, és és hát akkor talán még nem voltak meg azok a nagy célok, mert akkor csak egy játék volt számomra, hogy mehettem.
De mennyivel ment? 4 évesen,
hát úristen. 40-nel talán.
Úristen. Igen.
Hát az ilyen 50 köpcent is nagyon, nagyon kis kasznyú, az igen, nagyon könnyen egy kerékre áll.
De ez hihetetlen, és buktál vele?
Biztos, hogy buktam, hát a motorosok el szoktak bukni.
Jó, hát 4 évesen azért.
De nem, nincs ilyen rossz emlékem, hogy nagyobb buktam volna kiskoromba. De gyakorlatilag mi ezt elkezdtük, és akkor édesapám elkezdett több motor gyártani, mert látták a szülők meg a gyerekek, hogy van ilyen, hogy mini motor, és ezzel meg is honosítottuk ezt a sportot Magyarországon. Későbbiekben ugye bajnokságok alakultak, és akkor így indult el a karrierem.
Nem mondod, akkor ez egy ilyen plusz bevételi forrás volt apukádnak, nem?
Hát akkor abból motoroztunk, hogy megépítette a motorokat, és azt elköltötte rám, igen.
Óriási.
Elképesztő, de és akkor utána egyértelmű volt nyilván, tehát jött a suli, ezeket nyilván menedzselni kellett.
Hát édesapám hát nem született menedzser, de mégis azt kell mondjam, hogy a legjobb menedzser, akit valahogy ismertem Magyarországon, mindig megtalálta az olyan barátokat, akik támogattak, aztán menedzsereket, befektetőket, és mindig jó tanácsokat adott, úgyhogy mai napig mindig ott van mögöttem, és mindig jó tanácsokat ad, úgyhogy ez nélkül nem ment volna.
Szép. 2012-re ugrok, amikor befejezted a versenyzést, és 13, és hogy akkor átültél egy rally autóba.
Hát 12-ben volt, hogy rallisztam is, és a Supersport VB-n is motoroztam.
Mi
tehát,
volt a
hogy...
terv? Hát most már nem motorozhatok, akkor nézzük meg ebben.
Előbb jött a rally, mert ezt kiszerettem volna próbálni, és aktív van mentem az OB-n, a rally OB-n, és közben egy versenyző megsérült, és helyettesíteni kellett, és olyan jól sikerült ez a beugrás, hogy akkor ott maradtam, és akkor paralel mentem. De egyik héten a rally bajnokságon, másik héten a Supersport világbajnokságon.
És mi volt a bajom? Mert aztán az abban maradt az a projekted.
A rally?
Igen.
Mennyi idő után hagytad ott?
Hát a rally az arra volt jó, hogy rájöjjek, hogy nagyon jól tudok autót vezetni, mert többször, vagy autóversenyzőként is megálltam a helyem, nem csak a rallyban, hanem pályautóban, vagy terepralliban is egyszer mentem.
Igen, a mi csapatunkban.
Igen, a ti csapatoknak, igen. De hogy a rallyban azt éreztem, hogy talán nagyon sok kimaradt gyerekkorból, és OB-n biztos tudtam volna menni még évekig, de talán a rally VB-t azt nagyon messzinek láttam, és nem éreztem, hogy ebben én annyira jó vagyok. Tehát rally autót vezetni úgy nagyon könnyű, főleg motorosként.
Ugye, Laci?
De rallizni az más. Tehát, hogy, mert nekem hiányzott a rallyból a test elleni küzdelem, megmondom nektek őszintén.
Amikor összeérnek a motorosok.
Igen, tehát elindulsz, és úgy magaddal vagy a navigátorral, ami egy nagyon fantasztikus érzés, tehát egy flow, de én nem ebben nőttem föl, hanem a pályaversenyzésbe.
Az előbb beszéltünk arról, hogy gyerekkorodban elestél, de téged valahogy szerencsére azt megkímeltek az olyan igazi nagy balesetek.
Tehát, hogy hát azért volt egy pár műtéted, nem?
Igen, de igen, igazad van, hogy amúgy igen.
Az olyan igazán nagy baleset, az hol kezdődik? Már bocsánat, tehát akkor felrobbanatóval
érdénél. Akkor Mark Márquez mondjuk ízzépórrát töri a válizületét mondjuk, és kvázi megnyomorodik, mert szemben azért sose lesz szép.
Tehát, hogy igen. Ugye nem mindig a sebesség arányos a sérülés mértéke. Ez fontos. Tehát nagyon nagy bukásaim voltak, de voltak olyan szerencsés bukások, amikor tényleg kicsúszol a motornak az eleje, elmegy, és közel vagy a földhez, és kicsúszol, és 230-al mondjuk, de nem lesz bajod. Ugye az a rosszabbik bukás, amikor a kifelé a motor hátulja csúszik meg, és akkor kit katapultálsz az ülésből. Vagy hát mennek rajtad, vagy ugye az én karriernek a vége az lett, hogy egy hibás alkatrész, tehát a motorblokk felrobban gyakorlatilag,
és
az a lábam elvitte. Nem, az nem. Tehát ilyen nem is volt, nem is lesz szerintem, de ezt valamiért nem.
És azt tudja, kiderült, hogy mitől volt az?
Az egy anyaghiba volt, a generátorból letört egy darab. És pont ahogy, hát ezt 14 ezerrel forgott akkor a motor, és az a keresztül jött a motorblokkon,
és átlőtt,
és beleállt a lábamba. Tehát mint lelőtték volna a lábamat, lényegében olyan
azt
volt.
Mindenit.
Ott azért meglepődtél, gondolom.
Hát ott meglepődtem, de igazából persze óriási fájdalom, meg egyéb, de akkor az volt a fejemben, hogy ezt majd gyorsan megcsinálják, tehát tesznek bele csavarokat, meg lemezt, és akkor megyek tovább. De sajnos olyan komplikációk adottak, ami 5 műtét, és
hát
csomó
és figyelj, és az
de megvan a lábam, szerencsére az a legfontosabb.
Hát egyrészt igen, és hogy az igaz, hogy te elgondolkodtál azon, hogy amputálják a lábad?
Hát nem én, hanem az orvosok.
Azt a mindenit.
Igen,
és te nem hagytad?
Hát igazából nem volt ez, benne volt az abban a pillanatban, hogy ha nem avatkoznak be, akkor még az is előfordult, és felkészítettek rá, hogy ez benne van. Szerencsére nem kellett. Tehát az lett a vége, hogy egy izomrész el kellett távolni a lábszáramból, ami azért felel, hogy a bokámat itt tudjam jobban billenteni, de enélkül lehet élni, de mondjuk világszinten versenyezni viszont nem.
De most egyébként nem nagyon látszik a járásodon.
Nem vészes. Nem panaszkodom, lekopogom, hogy ahhoz képest, hogy ez milyen sérülés volt, így jól vagyok.
Brutál.
De mennyit edzettél, Gábor? Szóval hát, nem csak arról motorozni, hanem hogy miket, meg volt a te idődben volt mentális felkészítés? Tehát valaki foglalkozott azzal, hogy mit eszel, hogy van az agyad, fáradt vagy-e?
Igen, sokkal jobban elérhetőek a mai világban ezek a lehetőségek, ezek a plusz tartalmak, de akkor is volt sportpszichológusom, és dietetikusom, és például a Red Bullnál is, amikor ugye a KTM Red Bullnál, akkor minket bezártak oda egy hónapra Martinhofenbe, és a legjobb szakemberek vizsgáltak, és mindenre felkészítettek. Itthon is volt saját személyi edzőm. Hát az edzés semmel kapcsolatosan komoly volt, mert gyakorlatilag az egész napom abból állt, hogy hogyan tudok a legjobb lenni, de azért azt is hozzá kell tennem, hogy a MotoGP akkoriban is már 18 futam volt, az egy életforma, tehát hogy nem voltak ezek az időzítések, hanem ott egy állandó jó formába kellett lenni egész évben, és ahhoz megvolt a megfelelő pihenőidő, megfelelő edzésidő, az utazások megszervezése, hogyan megyünk, milyen időben, tehát ez a kis apróságok.
Igen, ez fontos.
A tengeren túra, igen, általában igen a tengeren túri.
A pihenés miatt hát fontos?
Persze, nyilvánvalóan, tehát már önmagában is nagy dolog, amikor az ember az idő átállással meg tud küzdeni, de mondjuk egy heted van arra, hogy átállj mondjuk, és rohadtul nem mindegy, hogy mondjuk visszafelé, amikor jössz, akkor tudsz aludni a repülőn, vagy sem.
És hát egy budgetben most összeadod ezeket a repjegyeket, az eltörpül a hogy most mennyivel több az egész budgethez képest, persze. Tehát a pihenés, a regenerálódás az mind nagyon, nagyon fontos. Ezért kellenek a személyes támogatók is, mert mi is nagyon sok olyan személyes támogatón volt, akik ebben is támogattak, hogy minél jobb formába tudjak lenni, és az utazások is minden tekintetben, a vitaminok, étrend, minden egyéb dolog, ez mind nagyon sok pénzbe került, tehát ezt mondjuk.
Nehéz volt abban az időben ezeknek a támogatóknak a bizalmát megtartani? Szóval mindig nyilván versenyről versenyre hozni kell egy szintet, de éreztél valaha olyat, hogy valakinek a bizalma meginok benned?
Hát volt olyan időszak, amikor sorba álltak a támogatók, és nem, le kellett mondani, nem bírtuk el. De volt olyan időszak, amikor már nagyon kellett, és nem volt elég. Tehát ez attól függ, hogy melyik évet nézem. De összességében én azt gondolom, hogy nagyon jó időszakban is versenyezhettem, mert ez a 2000-től 2010-ig ez egy nagyon jó időszak volt.
Talmács Gáborral beszélgetünk, és folytatjuk is a beszélgetést hamarosan. A jelenről szeretnénk beszélgetni, meg arról, hogy a magyar közlekedési kultúrában te, vagy kultúrához te mit tudsz hozzátenni, ugye Hyundainál vagy szakértő, és most annak örömére, hogy ma reggel megnyílt a harmadik teli puskás Azaria.
Még nem biztos, hogy teli, de valószínűleg az lesz az is.
Hát megnyílt legalábbis.
Igen.
Szóval a Bence azt kérte, hogy ennek örömére játszunk le egy Azaria számot. Én úgy voltam vele, hogy okay, úgyhogy...
Legyen nekem karácsony?
Igen, legyen már meg. Mindig van egy szám, amit te nagyon szeretsz, úgyhogy én azt mondtam, hogy ám legyen, és szórakozunk jól. Úgyhogy folytatjuk mindjárt az Autorádiót itt a Szabadesésben. Talmács Gábor a vendégünk továbbra, és most pedig jön. Na ki?
Tessék? Jön a három kord. Kérem?
Na ki? Tessék? Jó van.